Nagyon szépen köszönöm ezt én magam és mindannyiunk nevében ezt az összefoglalást. Azt hiszem, ha ez lett volna az első előadás, akkor utána senki nem mert volna megszólalni. Úgyhogy ez szerencsére az utolsó előadásnak hagyták. Most pedig felkérném a két utolsó előadót, hogy üljenek ki, és hogyha egy-két kérdésre még mindenképpen van idő. Tessék!
Orvai Ferenc vagyok. Balázs Gézát kérdezném, hogy a nyelvrokonság kutatáshoz mennyire nyújt segítséget az írásképkutatás, kutatás, tehát mondjuk a rovásírás kifejezetten magyar esetben.
Köszönöm a kérdést. A rovásírásra nem tértem ki. A rovásírással, amennyire én tudom, az a probléma, hogy nem rovásírás van, hanem rovásírások. És a sok rovásírást sokszor összekeverik. És azonos, és nem tudjuk, hogy melyik nyelven kell értelmezni őket. Tehát ez a nagy probléma. Az érdekesség, amiről szintén nem szóltam, ugye itt a Somogyban, talán pontosan a nevet nem tudom, Vékony Gábor nyelvész által nemrég talált síp vagy fúvóka, amelyen a fúnák feliratot vélik felfedezni, ha magyarul gondolnánk. Nem biztos, hogy ez van rajta, lehet, hogy mást kell gondolni. A nyelvészek meg azt mondják, hogy hát a náknék ilyen formában akkor még nem lehetett, ez az idő számításunk szerint ugye azt hiszem a 8. században, honfoglalás előtti, úgy tudom. Tehát nem tudjuk, hogyan kell őket olvasni.
További kérdés? Mindenki elfár, tessék!
Azt szeretném kérdezni, talán Balázs Gézát, hogy az emberiség történetében volt egy időszak, amikor nagyon kevés ember volt. És a nyelveredetről kérdezem, hogy volt olyan időszak, amikor csak egy vagy néhány nyelv volt?
Ez is nagyon jó kérdés, és erre se tud a tudomány válaszolni. Ugye van a monogenetikus és a poligenetikus elmélet. A monogenetikus azt mondja, hogy hát egy nyelv keletkezett és terjedt szét a világon, a poligenetikus elmélet pedig azt mondja, hogy valószínűleg több helyen is megjelenhetett a nyelv. Nem tudjuk a választ, tehát nyugodtan állíthatom, hogy nem tudjuk. De ha már nálam a szó, akkor azért egy érdekes dolgot hadd mondjak el, mi itt a nyelvek különbözőségéről beszéltünk alapvetően, tehát arról, hogy az egyik nyelv mennyire más, mint a másik nyelv. Chomskynak van egy érdekes gondolata, ő azt mondja, hogy ha egy marslakó jönne a földre, akkor megdöbben, hogy ezek mennyire hasonlóan, mennyire ugyanúgy beszélnek. Az emberi nyelv alaplényege, alapszerkezete azért nagyon hasonlít, attól függetlenül, hogy agglutináló nyelvek vannak, flektáló nyelvek vagy izoláló nyelvek. Az alapszerkezete, ahogy beszélünk, az nagyon-nagyon hasonlít. Nem tudjuk a választ arra, hogy egy helyről terjedt el a nyelv.
Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy... Ja, igen, tessék.
A finnugor nyelvtudományról volna egy gondolatom. Nemrégiben volt az, hogy a Vénusz elhaladt a nap előtt. Ilyet 100, mondjuk 120 évenként tesz, és volt egy expedíció az első között, amit meg lehetett figyelni a távcsöves technikával, 1769-ben, és ebből az időből származik a finnugor nyelvtudomány kezdete. Ez a történet annyira megtetszett nekem, hogy bár se a finnugor csillagászathoz, se a finnugor nyelvtudománya nem foglalkozom, nem a területem, de összeszedtem, amit tudok róla, és a honlapomon oda tettem, és ott van valami öt oldalban. Akit érdekel, annak valamilyen módon tudatára adom majd, hogy hol lehet megnézni. Köszönöm szépen.
Ezt hagyd tegyük hozzá, hogy most, hogy a Vénusz átvonulás megfigyelhető volt Magyarországról júniusban, ezt a régi történetet persze mindenki felelevenítette, aki csak mikrofon közelbe került, mert azért ez nem egy mindennapi történet. Én külföldi csillagász kollégáknak is elmeséltem, hogy hogy kapcsolódik a magyar nyelv eredetének története a Hell-féle bardői expedícióhoz és Sajnovics Jánoshoz, és mindenki nagyon meg volt döbbenve, mert azért ez egy szokatlan történet. Úgyhogy ez az aktualitás ez azonban idén elmúlik, úgyhogy szerintem jövőre már nem fogja emlegetni senki. Igen, tessék? Igen, utolsó kérdés.
Egy furcsa kérdésem lesz, egy mai napi bakimat szeretném megkérdezni a nyelvészektől, hogy van ennek valami nyelvészeti magyarázata. Szerettem volna részt venni ezen a mai napon, de nem tudtam, a Szomszédba tartottam előadásvezetés módszertanból, és kiegészítésként hadd tegyem hozzá, hogy 15 éve foglalkozom a bolyaiak történetével, úgyhogy elképzelik rólam, hogy helyesen le tudom írni Bolyai János nevét. De 2 évvel ezelőtt, amikor a Bolyai díjat átvette Roska Tamás, tudós ember, akiről szintén el tudom képzelni, hogy helyesen írja, és tudja, figyeltem a tévében, amikor az előadás végén, vagy a díjátadás végén egy könyvbe bejegyezte Bolyai János nevét, és pontos jével írta. Hát rendkívül fölháborodtam magamba, hogy egy ilyen művelt ember, aki átvesz 13 millió forintot, nem tudja leírni annak az embernek a nevét helyesen, akinek a díját tulajdonképpen átveszi, és akkor egy nagyon érdekes történet, képzeljük, mi történt ma velem. Megismerkedtem az előadáson egy erdélyi származású hallgatóval, és megkértem, hogy szerezzen nekem egy Bolyai János könyvet, a szerző Olá Gál Róbert, Bolyai János, gondolatok Bolyai Jánosról, Bolyai Jánostól, és kért, hogy írjam le neki a szerző nevét és címét, én kapásból leírtam, és most itt az eladás közben egy rájeszméltem, te Szűz Mária pontos évvel írtam. Van ennek valami ilyen nyelvészeti magyarázata például?
Hát én lapszusz, szóval tévedés. Azt gondoltam, hogy mást fog mondani Bolyai Farkas és Bolyai János nevét, ugyanis azt hiszem eredetileg létezett egy hosszúos változat is, tehát ott volt egy ilyesfajta ingadozás. Ma ugye rövidóval írjuk, tehát Bolyai rövidóval írjuk. Igen, tehát olyan helyzetben, ez pszichológia egyébként, olyan helyzetben, amikor az ember kivételesen jól akar valamit teljesíteni, kivételesen pontosan akar valamit leírni, akkor szinte törvényszerű, hogy valamit elvét, és szinte törvényszerű, hogy egy ilyet elkövet, amit magában, otthon, kevésbé frusztrált körülmények között biztosan nem követne el. Bizony van ilyen. Emberek vagyunk.
Annyit, ha szabad hozzátenem, ez lehet, hogy jó hír, és akkor hamarosan 13 millió forint áll a házhoz.
Tessék!
Én Acél Petertől szeretném megkérdezni, hogy a retorikával kapcsolatban, hogy az lehetséges az, hogyha valaki egy szónok olyan tökéletes módon tudja felhasználni a retorikát a szónoklatához, hogy a magam, tehát magam elé tudja állítani a tömeget úgy, hogy közben teljesen helytelen, vagy rossz, vagy erkölcstelen az, amit mond. Ez az egyik. És a másik pedig az, hogy vajon azt, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy tömegnek a túlnyomó többségét, attól függetlenül, hogy mondjuk más nézeteket vannak egyik meg másik ember, magam elé tudja állítani. Tehát, hogy ez hogyan működik.
Az első kérdésére már Platón megadja a választ a Gorgiász című dialógusában, amikor elítéli a retorikát, és azt mondja róla, hogy hitet és nem tudást ad, megvan az a veszélye, hogy nem kiköthető, hogy jó célra használják fel, és bárki felhasználhatja. A Phaedrosba később egy picit megbékél vele. Hát tisztelt kolléga, én szerintem, ha a történelmen végignéz, vagy akár a mindennapok meggyőző szövegein, akkor igen, ez benne a rákfene, hogy ez a technika felhasználható bármilyen tartalom hatásos kifejezésére. Trozdi Győző 1939-ben írta egy 4 kötetes munkát, amelynek az előszavában, egyébként összesen 2 példányban található meg az Országos Széchenyi Könyvtárban, ott van az előszóban, hogy nem hajlandó kiadatni, mert hogyha ezt az eszköztárat és ezt a retorikát bárki készhez vehetni, akkor ő nem tudná garantálni, hogy azt csak jóra használják, tehát csak olyan ember kezébe vehető vagy vendő, aki valóban jó célra használja. Egyébként én arról próbáltam most beszélni, hogy igen, ha ezt a technikát elsajátítja, akkor bármekkora tömeget, hogyha tudomásul veszi, hogy ez egy olyan pszichén, hogy a beszéd voltaképp egy pszichológiai iránytű, vagy egy olyan mozgás, egy olyan változás csomag, amit én előidézhetek azzal, hogy készülök rá, hogy elsajátítom a mesterségét, akkor igen, bármekkora tömeget. Nézze, nem fog nyomozni az iránt, hogy önnek most mi a véleménye a Nescaféről, fogalmam nincsen. Ennek ellenére valamilyen hatásfokig eljuthatok, ha a technikát elsajátítom. Ezt már tudták Iszokratész idejében. Tehát annyi azért, azt azért fontos tudni, hogy a görögségben például a rétorikát nem főiskolán, nem is középiskolában, nem is ilyen volt nyilván az oktatási rendszer, de nem gyermekkorban tanítottak, hanem államférfiak jártak komoly pénzekért rétorokhoz, magántanárokhoz, vagy legalábbis már tudták, hogy milyen közéleti szerepre szállják magukat. Először Quintilianus mondja azt, hogy viszont kéne a 3 éves kisgyerekkel is foglalkozni, mert ha úgy nevelnénk a gyerekeinket, hogy a kezdet-kezdetétől úgy beszélnek, hogy indokoljanak, magyarázzanak, számoljanak be, próbáljanak a dünamisszal élni azzal a képességgel, mely érdekessé teszi a szövegüket, akkor lehet, hogy később ez már egy integrálódott tudás lenne. Higgyék el, nem jó az, hogy ugyanúgy, ahogy a helyesírást nem integrálva tanítjuk, régen beszéd és értelemgyakorlat volt, és abban a helyesírástól kezdve a rétorika is benne volt. Ma tanulunk külön retorikát, meg helyesírást, és a végén megmaradt bennünk a kételj, hogy vajon meg tudom ezt tanulni, vajon tényleg alkalmas ez arra, hogy tömegeket mozgassak? Alkalmas. Igen, köszönöm a kérdését.
Azért hadd tegyem hozzá ezt a kérdést, hogy van olyan technika, ami csak jóra használható egyáltalán? Mert szerintem minden technika végső soron jóra is, rosszra is használható.
Így van, csak itt nagyon, nagyon evidens, hiszen ahogy Platón is mondja, hogy az orvostudomány a testet, a beszéd a lelket gyógyítja, vagy nem gyógyítja. Tehát itt nagyon erős a morális, lelki, pszichés következményessége.
Én még az előző kérdésre reagálnék. Tehát a retorika valóban mindenre alkalmas, legalábbis a meggyőzésen belül, de mi azt gondoljuk, hogy azért fontos ezzel foglalkozni, és azért fontos tanítani is, mert létezik fordított retorika is, tehát aki jól ért a retorikához, az megérteni is jobban tud. Tehát például a félrevezetést, a félrevezető meggyőzést, a demagógiát megérti. Ma itt nagyon sokat derültünk Acél Petra példáin, tehát ha mögé látunk, hogy milyenek is ezek az érvek, tekintélyi érvek csak, és egyéb milyen érvek vannak, akkor nem vagyunk annyira könnyen rábeszélhetők bármire, vagy legalábbis kritikusan tudunk a dolgokhoz visszanyúlni, tehát ezért fontos a retorika.
Sőt, hát muszáj odafűznöm magamat ehhez. Maga Gadamer mondja, hogy úgy is működhet, mint a hermeneutika alapja, mint a megértés művészete, és éppen most jövünk mellőle, Adamikné Jászolna foglalkozik azzal, hogy a retorika a szövegértő olvasás egyik alapvető készsége. Tehát a retorikában való jártasság az, hogy a gyerek tudja, értse, fel tudja építeni ismét a tudatában azt, hogy mit olvasott, hogy azt hogyan értelmezze. Úgyhogy nagyon sok a kapcsolódása is.
Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy elérkeztünk a befejezéshez. Trukka Zoltán kért, hogy mondjak zárszót, hát most nagyon kérem, hogy jöjjön ide egy kicsit közelebb, mert először szeretném megköszönni a valamennyiünk nevében neki és munkatársainak, hogy megszervezték a 10. szkeptikus találkozót. Ez egy nagy élmény volt ez a mai nap. Rengeteg érdekes előadást hallottunk, rengeteg érdekes dologgal lettünk gazdagabbak, szerintem, és folytatni kell a dolgot. A jó irányba tett első lépésnek tekinthetjük azt is, hogy megjelent ez a kötet, amelyik összefoglalta az első 10-et, még sok ilyen kötet sorakozzon majd a polcon egymás után. Ehhez kívánunk neki és munkatársainak jó egészséget. De lenne még befejezésül egy javaslatom. Van ennek a szkeptikus mozgalomnak, vagy legalábbis a fehérváriaknak, van egy emblémájuk, amelyik mindenütt megjelenik a Szaturnusszal és a boszorkánnyal, amelyik körülötte kering. Na, ez most rendkívül aktuális. Az emberiség legnagyobb missziója, a Cassini misszió ugye eljutott a Szaturnusz körzetébe, és kering körülötte, fantasztikus adatokat továbbítva a naprendszer az ókorban ismert legtávolabbi bolygójától. Én nekem az a tiszteletteljes javaslatom, hogy erre az emblémára a boszorkánnyal szemben a másik oldalon a Cassini képe kerüljön. Hogy legyen valami egyensúly, hogy mi nem csak a boszorkányok mellett vagyunk, hanem az űrtechnika mellett is. És végső soron azt, hogy vannak-e ott boszorkányok a Saturnus körül, azt nem tudom, de a Cassini szonda ott van és működik, és továbbítja a képeket. Köszönöm a megjelenést, köszönöm a figyelmet, és akkor befejeztük a 10. szkeptikus találkozót.